Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 334. énekünket énekeljük az első 5 versével, ugyanennek az éneknek dallamára. Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod, sőt a bánatból ejtődött könnyeket megszámlálod. Hallgassunk meg egy verset.
Túrmezei Erzsébet, átszegzett kezednek köszönöm. Jézusom, a te irgalmas kezed megkötözték, keresztre szegezték. Hogyan simogatta a gyermekeket, érintette leprások sebes testét, osztott az éhezőknek kenyeret, intett csendet szeleknek és haboknak, látásra nyitotta a vak szemet, és életre keltette a halottat. De csodatévő irgalmas kezed, megkötözötten, átszegezetten a legcselekvőbb, a leghatalmasabb. Bűnrabjai újjonganak, szabad lettem. Hogy a bilincs ezer darabra tört, kitárulhatott átkos börtönöm, s szabaddá tettél boldog szolgálatra. Megkötözött, keresztre szegezett kezednek köszönöm.
Köszönjük szépen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 23. részéből, a 13. verstől a 49. versig terjedő szakaszból. Tehát Lukács evangélium 23. része, a 13. verstől így szól hozzánk. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén mondta nékik: ide hoztátok nekem ezt az embert, mint aki a népet félrevezeti, és íme én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűn nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok, de még Heródes sem. Mert titeket ő hozzá igazítálak, és íme semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. Megfenyítvén azért őt elbocsátom. Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot. De felkiálta az egész sokaság: vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barrabást, ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe. Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust, de azok ellene állának, mondván: feszítsd meg őt. Ő pedig harmadszor is mondanékik: mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne, megfenyítvén azért őt elbocsátom. Azok pedig nagy fennszóval sürgették, kérvén, hogy megfeszítessék. És az ő szavuk és a főpapoké erőt vesz vala. És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, amit kérnek vala. És elbocsátá nekik azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe, akit kértek vala, Jézust pedig kiszolgáltatta az ő akaratuknak. Mikor azért elvivék őt, egy cirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokaság, akik gyászolták és siratták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok és a ti magzatokon, mert ímé jönnek napok, melyeken ezt mondják: boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: essetek mireánk, és a halmoknak: borítsatok el minket, mert ha a zöldelőfán ezt művelik, mi esik a száraz fán. Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot, és a nép megállt nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is, azokkal együtt, mondván: egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Valapedig egy fölirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel. Ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevő közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván. Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván. Az Isten se féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezz meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus, bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban mind 9 órakorig. És meghamályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltvá Jézus nagy fennszóval mondta, Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Látván pedig a százados, mi történt, dicsőítette az Istent, ezt mondván, bizony, ez ember igaz vala. És az egész sokaság, mely a dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve tért haza. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követték őt, távol álltak, nézvén ezeket. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba, megemlékezzünk a te szent fiat haláláról, és megköszönjük neked, hogy őt adtad, érettünk, és megköszönjük neki magának, aki feltámadott és élő úr, hogy ezt tette, érettünk. Kérünk téged, hogy áld meg ezt az istentiszteletet, amikor emlékezünk a Golgotára, a keresztre, az ott meghalt Jézusunkra. Te szólj hozzánk ezen a napon szent lelked által az igén keresztül, és szenteld meg ezt az ünnepet. Szenteld meg az ige hallgatásunkat is, szenteld meg az úrvacsora vételünket is, szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy kegyelmesen meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának 23. részéből, a 27. verstől. Követte pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokaság, akik gyászolták és siraták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem magatokon sírjatok és a ti magzataitokon. Mert ímé jönnek napok, melyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek, esetek mireánk, és a halmoknak borítsatok el mindet, mert ha a zöldelő fán ezt mévelik, mi esik a száraz fán. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nagypéntek, akkor és ott, szomorú nap volt mindazok számára, akik az Úr Jézust szerették. Bár az evangéliumok meglehetősen takarékosan vagy visszafogottan jelzik ezt, mégis Lukács megjegyzései mutatják, hogy miközben a gyűlölői csúfolták, szidalmazták, gúnyolták a kereszt úton járót és a kereszten lévő Jézust, addig a családtagjai, a hívei, akik szerették, azok siratták őt. Számukra az a nap a gyásznak, a szomorúságnak a napja volt, hiszen Jézust, legalábbis akkor így gondolták, végképp elvesztették, mégpedig borzasztó, megalázó körülmények között, a legutolsó gonosztevőnek kijáró büntetéssel, keresztrefeszítéssel. Számukra, Jézus szerettei számára, akár szűkebb vagy tágabb értelembe vesszük, számukra ez a nap egészen érthetően a szomorúságnak, a gyásznak, a könnyeknek a napja volt. És azt kell mondanunk, hogy a számunkra is az lehet. Számunkra is az lehet. A fájdalom, a bűnbánat és a hála könnyeit hullathatjuk mi is ezen a napon. Gondoljunk bele egy kicsit ezekbe. Először is a fájdalom könnyeiről hadd szóljak egy pár szót. Ez a nap, ugye az Úr Jézus halálának az emléknapja. Jézus szót hadd húzzam alá. Jézus halálának az emléknapja. Amennyiben igaz keresztjén vagyunk, vagy vagyunk, igaz keresztjének vagyunk, akkor tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Tudjuk, hogy ő az örökkévaló Istennek a második személye, aki Szűz Mária által testet vett fel, és eljött teljesen büntelenül erre a földre. Csodálatos dolgokat tanított. Visszagondoltok a beszédeire. Nem tudjuk itt most felidézni őket, csak a hegyi beszédre hadd utaljak. Csodálatos dolgokat cselekedett. A versben is elhangzottak az Úr Jézusnak a tettei, amiket a kezeivel tett. És ez a páratlan, tanító, csoda dolgokat tévő, mindezt egy olyan jellemmel megáldottan vitte véghez, aminek nincs is egyáltalán párja az emberiség történetébe. És végül ez a rendkívüli valaki, aki ilyen csoda dolgokat cselekedett és olyan csodálatos dolgokat tanított, egyszer csak szenved és meghal a Golgota keresztfája, mint egy utolsó gonosztevő. A népének a javarésze pedig abszolút gyűlölettel és megvetéssel fordul el tőle. Szóval ez egy szomorú nap, és mi tudjuk ezt, hogy amikor ő meghalt, akkor ott a keresztfán egy páratlan, egy egyedülálló személy halt meg ő benne. Egy olyan valaki, akiről talán még azt mondanám el, hogy Isten és ember szeretet lakozott benne, mégpedig olyan Isten és olyan ember szeretet, ami nem párját ritkítja, hanem páratlan az emberiség történetébe. Mindenben Isten akaratát tette, mindenben, az utolsó rezdülésében is, a szavaiban, a tetteiben, a motivumaiban, a céljaiban, mind tökéletes összhangba állt Istennel, ez mutatja, hogy szerette Istent. És az, amit cselekedett, vagy amit mondott az embereknek, az meg mind azt sugározza, hogy mennyire szerette az embereket is. És ő a törvénynek így módon a tökéletes megvalósulása, mert a törvény azt kívánja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd a felebarátodat, mint magadat. Úgyhogy Jézusban egy olyan személy halt meg ott a kereszten, aki ezt tökéletesen végrehajtotta. Ha most így kiemelném az Isten és ember szeretetből az ember szeretetet, akkor azt kell mondjam, egy olyan valaki halt meg aznap, aki engem, illetve bennünket szeretett, sőt, mondhatnám, hogy a legmélyebben szeretett, mert a legnagyobb dolgot tette meg érettünk, tehát nem csak szeretett, hanem a legmélyebben szeretett. Sőt, ha a Szentírás fényében állítjuk ezt a szeretetet, akkor azt kell mondanunk, hogy öröktől fogva mindörökké szeret. Hát ő halt meg a kereszten, és ha keresztjén ember vagyok, vagy keresztjén emberek vagytok, vagyis már bízunk benne, és szeretjük őt, akkor nem tudunk érzéketlenül emlékezni a nagypénteki eseményekre. Nem tudjuk érzéketlenül nézni azokat a jeruzsálemi asszonyokat, akik ott álltak a Via Dolorosa mellett, és sírtak. Jézus úgy fordult hozzátok, hogy ne engem sírassatok, mert őt síratták ezek az asszonyok. És nem tudjuk érzéketlenül nézni azokat az embereket, akiket így Lukács jelez, hogy ott álltak távolabb egy kicsit az eseményektől, és onnan nézték Jézusnak a halálát. Tudjuk, hogy egy páran oda is mentek a kereszt alá, és ott voltak. Nem tudjuk ezeket az embereket, köztük Jézusnak az édesanyját, ugye Máriát, nem tudjuk érzéketlenül nézni. És ez az egész esemény, ha belegondolunk, akkor nem hagy bennünket érzelmileg sem érintetlenül. Nyilván ezt az érzelmi átélést, vagy azonosulást az eseményekkel, együttérzést, latinul úgy nevezik, hogy compassio. Ezt próbálták elősegíteni a keresztény gyülekezetekben már az ősi időktől kezdve. Mert mindenki látott már káváriákat, ugye bizonyos temetőkben, római katolikus templomokban, hegyoldalakon találhatók ilyen kálvária utak, ahol vannak különböző stációk, és ott meg lehet állni, és el lehet gondolkozni, hogy a kereszt úton, amikor Jézus odaért, akkor ott mi történt. Amikor Jeruzsálembe jártunk, ott is van egy ilyen Via Dolorosa nevű út, ami hát nagyjából talán próbálja követni az ősi utat, ahol Jézus mehetett, most már vagy 10 méterrel följebb van a szint, a föld szintje, de ott is ott vannak ezeken a régi házfalakon ezek a kis táblák, hogy itt ez történt, ott az történt, itt amaz történt. És ezek mind azért alakultak így ki, hogy nagypénteken vagy alkalomatán végig menjenek az emberek ezeken a stációkon, és megálljanak az egyes helyeken, és egy kicsit elgondolkozzanak, hogy mi történt Jézussal, hogy ment át ezeken a dolgokon. És így érnek el aztán általában ugye az út végállomásáig. Hát Jeruzsálembe az a keresztnek a helyéig, addig a templomig, ahol az a szikla van, de mindenhol van végállomása ezeknek, ahol a Golgotán, idézőjelbe teszem, ér véget az út. Ott állnak a kereszt előtt az emberek. Hát ez nyilván valamennyire segített sokaknak, vagy ma is segít, tegnap is láthattátok a tévében, mert Rómából közvetítették ezt, hát valamennyire segíthet az embereknek valamennyire átélni, átgondolni és átélni az Úr Jézus keresztútját. Nem tudom azt igazából elhinni, nem jártam ilyen keresztutat soha, nem is valószínű, hogy fogok, de az igébe végig tudom gondolni, hogy mi történt. Nem kell fizikálisan is oda mennem valahol, hogy ezt átéljem, de aki mondjuk egy ilyen úton végig megy, és tényleg belegondol abba, azt nehezen tudom úgy elképzelni, hogy ez hidegen hagyná az embert. Szóval még lehet azt mondani, hogy mi már ugye sok borzalmat láttunk az életbe, van akik testközelből is látták, van akik csak így tévéből vagy interneten látják ezeket a dolgokat, és úgymond megedződtünk már, és igazán minket semmi nem tud különösebben meghatni, és megrázni, és érzelmileg fölkavarni, de az biztos, hogy Jézusnak a szenvedés útja és a halála az minden képzeletünket felül írja, felül múlja. Ő olyan, ha belegondolunk, akkor olyan testi kínokon ment keresztül, és olyan lelki kínokon, vagyis az egész lénye tulajdonképpen szenvedés volt, és el se tudjuk ezt képzelni. Szörnyű lehetett nyilván a testi kín is, amit jelenthetett egy szöges korbáccsal való korbácsolás, de hát milyen lelki kínokat állt ki Jézus, amikor azt tudjuk, hogy ő ugye Isten szent fia, és a szentből, hogy így mondjam, szentségtelen lett, mert magára vállalta a bűnt, a bűneinket. Magára vállalta az Istennek a haragját, az Istennek az átkát. És mondja az apostol, hogy bűnné lett, és átokká lett a kereszt, mert átkozott mindaz, aki fán függ, az Isten átkanyugszik rajta. Szóval hogy élhette meg mindezt ő? Amikor az élet halni tért. Ez a nap, ha belegondolunk abba, hogy Jézus mind megy keresztül, akkor ez egy borzasztó nap volt, és nem tesszük helyesen, hogyha ezen a napon kerüljük a szomorúságot. Kerüljük a gyásznak az érzését, és kerüljük a könnyeket. Átrohanva, bokros teendőink intézve ezen a napon is. Én azt gondolom, hogy amikor az apostolok evangélizáltak, ugye mondták a Krisztus örömhírét az embereknek, és mondjuk elment Pál a galáciabeli gyülekezetekhez, és ott elkezdett hát akkor még nem gyülekezeteknek, hanem zsinagógáknak, és ott elkezdett beszélni Jézusról, akkor, hogy ő hogy nem beszélt volna Jézusnak a kereszt útjáról, és nem mondta volna el ezt az egész sztorit azoknak az embereknek. Ezt nem tudom elképzelni. Annál is inkább, mert a Galata levélben azt írja később már keresztjéneknek, hogy közöttetek a Krisztus úgy íratott le, mintha köztetek lett volna megfeszítve. Szinte levetítette nekik ő, hogy mi történt Jézussal. Azok ott hallgatták, és ugyanezt érezzük abból a szavából, amit a korintusi gyülekezethez ír, aztán az első korintusi levél második részében, hogy nem, én elvégeztem, hogy nem akarok köztetek másról tudni, mint Jézusról, róla is, mint megfeszítetről. Ott is biztos, hogy Pálnak az evangelizációiba, testvérek, ez állt a centrumba, és biztosak lehetünk abba is, hogy Péter apostol missziói tevékenységébe is ez volt a központ. Ők leírták Jézusnak az egész életútját. Ugye van, aki úgy tartja a régi keresztény hagyomány szerint, hogy Márk evangélium az Péter apostolnak az ige hirdetése. Az a legrövidebb evangélium. Ez lehetett Péter apostol ige hirdetése, mert Péternek a követője volt, vagy kísérője volt Márk. És akkor ő leírta gyakorlatilag Péter Jézusról szóló bizonyság. Így beszéltek Jézusról. És a Márk evangéliumában is ott van a megfeszítés története. Én lehetetlennek tartom, hogy amikor ezt zsidó emberek, vagy akár pogány emberek végighallgatták, biztos voltak, akik gúnyolódtak, meg nem tudom, de akik ebbe úgy belegondoltak, azok úgy megindultak ezen. Érzelmileg fölkavaró ez az egész dolog. És hadd mondjam úgy, testvérek, hogy lehetetlennek tartom, hogy a mai keresztényeknek a szíve, a mi szívünk, az én szívem, a mi szívünk, ne induljon meg ezeken a dolgokon, amik ott történtek. És ne érezzük nem csak, hogy Jézussal együtt egy picit, hanem azokkal, akik őt gyászolták, akik ott sírtak a kereszt körül. Ne, az, hogy nekünk egy árva csepp könnyünk sincs a szenvedő és meghaló Jézus előtt, igen, aki ma már dicsőségben van, és várjuk őt vissza, de akkor is rajta vannak a sebei, ahogy olvassuk a jelenések könyvébe. Szóval, ha nincs egy árva könycseppünk se, testvérek, ez iránt a Jézus iránt, akkor azt gondolom, hogy valami nincs egészen rendben velünk. Nincs, valami nem stimmel velünk. Nézhetünk-e a Jézus sebeire belső szomorúság, fájdalom, akár könnyek nélkül is? Nem hiszem, hogy ez volna a helyén való, testvérek. Nem hiszem, hogy ez volna a helyén való. Sajnos igaz, hogy két szélsőségbe eshetünk bele. Ahogy gondolkoztam erről, az egyik ez a gyakorlatilag érzelemmentesen, ilyen racionális, távolságtartó hüvösséggel, pár perc erejéig futólag megemlékezünk a Golgotai keresztre, egy kicsit úgy, aztán megyünk tovább, mintha mi se történt volna. Mint amikor megyünk mondjuk az autópályán, és ott egy baleset, és akkor pillanatra oda nézünk, jaj, és megyünk tovább, mert már másra kell figyelni. Szóval ez egy szélsőség, testvérek. Lehet, hogy valamiféle betegség is, amikor valaki nem tud együtt érezni ezzel a szenvedő Jézussal, vagy netalántán az ő hozzátartozóival, vagy Jeruzsálem leányaival, akik ott zokognak az út szélén. Mert annyira racionálisak vagyunk. A másik véglet persze, amiben beleeshetünk, ha túlságosan át akarjuk élni ezt a dolgot. Vigyázni kell erre is. Van, amik túlságosan át akarjuk élni, akkor rámennénk a keresztény misztikának az ösvényeire, ahol pont ezzel foglalkoztak ugye a misztikusok, hogy annyira beleképzelik magukat Jézusnak a helyzetébe a meditáció révén, hogy végül esetleg még megjelennek a testükön ugye a stigmák, Jézusnak a sebei. Ilyen pap volt a Pió atya például. De sokan voltak ilyenek a római katolikus misztikának a történetben. Annyira egyé válunk Jézussal a szenvedésben, hogy egyszer csak elkezd vérezni a homlokunk. Meg a lábainkon megjelennek ilyen sebek, amik egy idővel eltűnnek. De a meditációban jutottak el egy ilyen lelki állapotba. Érezzük, hogy ez megint más. Pál apostol ugye mondott ilyet, hogy a Krisztus jeleit vagy sebeit hordozom a testemen, de ezt ő nem úgy értette, hogy a meditációba eljutottam oda, hogy egyszer csak megjelentek rajtam Jézusnak a konkrét sebei, hanem úgy értette, hogy jó, megverték, megostorozták, meg megkövezték, meg, és akkor annak voltak sebei, nyoma, és mondja, ezek a Krisztus sebei tulajdonképpen. Bennem ő kapta ezeket a dolgokat. Én ezeket hordozom magamba, de ő nem olvad bele misztikusan Jézus szenvedésébe, meg a haldokló Jézusba. Ne erre vágyjunk, de arra se vágyjunk, ismétlem, hogy csak úgy átsiklunk érzelemmentesen ezen a napon is megint. Eszembe jutott még, hogy vajon nem idegen ez a nagypénteki elszomorodás a protestáns kegyességtől? Nem idegen ez? Hát eszembe jutott egy-két ének, testvérek. Van egy ének az 1700-as évek végéről, van, úgy tudom, hogy nincs benne az énekes könyvünkben, az a cím, hogy A keresztfához megyek. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. Ott könny árban leborulok. Ott könny árban leborulok, ezt mondja. És ott van a Gerhard Pár éneke, ami benne van a mi énekes könyvünkben is, az Ó Krisztus főte zúzott, te véres szenvedő. Hát olvassátok, most nem akarom idézni az egészet, de ott is ott van ez a megindultság, a késői emlékezőnek a szívbeli összetörése, a könnyeknek, a sírásnak, a fájdalomnak az említése. Aztán ott van a másik régi keresztény himnusz, ez benne van a mi énekeskönyvünkben is, Salve Mundi, Salutare, ez a latin himnusznak a neve. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek. Szomorú szívvel szemléllek. 343. énekben ezt mondjuk, Ó Krisztus, láttam szenvedésed, borzongásom véget nem, borzongás. Ez is, erre utal ez a kifejezés, erre a megindultságra, erre a rettenetre. A természet velünk zokogja halálodért fájdalmait. Velünk, mi zokogunk, mondja az énekszerző, de a természet is velünk zokog. Zokog, mint egy ilyen vigasztalhatatlan sírás. 339. énekben Jézus Isten báránya, kínjaidat ég s föld szánja, a szánakozás érzése. A 334. ének, ugye, amit énekelünk is itt a mai istentiszteletünk, elbeszéli Jézusnak a szenvedését és a halálát, és majd a 6. versben énekeljük, hogy ő kínok közt elenyészett megváltóm a keresztfán, téged az egész természet búslakodva sirat szán, elhal én bennem is a szív, ez iszonyú látásra, bánatba merül lelkem, és így tovább. Tehát ezekbe az énekekbe, testvérek, sok mindent lehet mondani, de ezektől távol van az, amit rideg, hideg, érzéketlenségnek, racionális hűvösségnek szemlélhetnénk, amelyik csak dogmatika szemüvegén tudja látni Jézusnak a keresztjét. Én meggyőződésem, testvérek, hogy Ézsaiás próféta, amikor leírta az Úr Jézus haláláról a nagy proféciát az Ézsaiás 53-ba, akkor, amikor írt, akkor potyogtak a könnyei. Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége. Néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált és az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője, mint aki elől orcákat eltakarjuk, utált volt, és nem törődtünk ő vele. Minden esetre, testvérek, nagypénteken úgy érzem, hogy, és úgy gondolom, hogy van helye a bánatnak, a könnyeinek, vagy a gyász könnyeinek is Jézus miatt. Ezúttal nem az édesapám, meg az édesanyám, meg testvérem, meg nem tudom melyik szerettem, családtagom, az, aki fölött sírhatnánk, hanem együtt azokkal, akik ott voltak Jézus miatt, Jézus fölött. Hogyha Persze, itt megállnánk, akkor nem lenne jó. Ez még nem elég. Hanem miközben így könnyezünk, vagy így érzünk, aközben fölmerülhet bennünk egy döntő kérdés, aminek megválaszolása egyébként csak újabb könnyeket csalhat a szemünkbe. Tudnélik, hogy mi okozta Jézusnak ezt a szenvedést és halált. Általában úgy van, hogyha hírt kapunk arról, hogy valaki mondjuk ilyen vagy olyan körülmények közt meghalt, akkor általában a második kérdésünk az szokott lenni, hogy és mi volt az oka? Mi volt az oka? Úgyhogy itt is, ha Jézust nézzük, ahogy szenvedés, ahogy lehajtja fejét a keresztre, akkor nekünk is rögtön meg kell kérdeznünk, a könnyeink között is lehet, hogy ugyan miért? Mi történt? Ha megtaláljuk a választ, testvérek, akkor megint sírni kezdünk. A bűnbánat könnyeire jutunk. Ez a második dolog, amiről szeretnék egy kicsit beszélni. Mert hogyha belegondolunk a Szentírásnak az interpretációjába, Jézus szenvedésének és halálnak a magyarázatába, már pedig egyedül a Szentírás adja meg nekünk ezen eseményeknek a valóságos értelmét és jelentését, ez világosítja meg előttünk az egésznek a hátterét, az okokat és a célokat is, akkor oda jutunk, testvérek, hogy először is Isten szentsége kívánta meg ezt az áldozatot őtőle. Isten szentsége kívánta meg tőle ezt az áldozatot. Isten nem lehetett máshogy kiengesztelni az ember iránt, a bűnös ember iránt. Csak így. Ő küldte a fiút, hogy legyen egy engesztelő áldozatta a kereszten, aki kiengeszteli a vérével őt, az ember iránt. És így módon a dolog másik oldala az, hogy a bűneink büntetése mindaz a szenvedés és halál, ami könnyeket csal a szemünkbe. Így mondta Ézsaiás már. Azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, és ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért. Rajta van a békességünknek a büntetése, hogy nekünk békességünk legyen, ő hordozta el a büntetésünket. Megrontatott a vétkeinkért. Minnyájunk vétkét, őre áll veté az Úr. Népen bűnéért lett rajta vereség. Vétkeiket ő viseli, sokak bűnét hordozta, s a bűnösökért imádkozott. Az Ézsaiás 53. részét, de végig refrénként jönt vissza ez a tanítás, hogy Isten Jézusra tette a bűneinket, és őt büntette meg helyettünk, hogy így kiengesztelődjön irántunk. Így módon Jézus értünk tette azt, amit tett. Na ez a bibliai megvilágítás, testvérek, ez ma többszörösen is botránykő. Mindig is az volt, de ma különösképpen az. És éppen ezért nem is beszélnek róla semmit. Hallgatjuk a rádiót, nézzük a tévét, és a kereszténység legnagyobb ünnepe, nagypéntek, húsvét, de hogy ott mi történt pontosan, arról már nincs szó. Nem beszélnek róla. Nagy párbeszédeket folytatnak a tévébe, emberek erről, az ünnepkörről, arról, hogy pontosan a Biblia mit mond a dolgok hátteréről, arról már egy árva szó nem hangzik. Pedig az Úr Jézus szavai is egyébként, de az apostoli levelek is tele vannak, sőt már az ószövetségi proféciák is tele vannak, ennek az eseménysornak a magyarázatával. És mindenhol ugyanazt találjuk. A Bibliát nem lehet úgy olvasni, hogy az ember ne jönne rá, hogy Isten szent, hogy én bűnös vagyok, és az én bűneim büntetését Isten Jézusra veti, aki meghal azért, hogy Isten nekem megbocsásson, és én visszatérhessek Istenhez, és örök életem lehessen, és egyáltalán egy más földi életet is élhessek, de végül az Isten országába juthassak. Ennek az árát Jézus fizette meg a kereszten, mert Isten így kívánta, és ez szolgálja az én érdekem, mert tele van ezzel a Biblia. Nem lehet nem észrevenni, de hát még sincs róla szó. Még sincs róla szó. Ez a kereszt botránya. Egyszerűen Miért nincs erről szó, testvérek? Hát azért, mert valószínűleg tartom, hogy mert a sátán így akarja, de a gonosz emberek is így akarják, és senkinek nem jut eszébe, hogy az Istenről úgy beszéljen, mint aki szent Isten. Ugye az előző két este erről volt itt szó. Nem beszélünk Isten. Mindenkit szeret az Isten, ezt mondják, és kész, pont vége. Azt mondja, Isten, szent Isten, aki haragszik a bűre, aki átkozza, aki a pokorra veti a bűnöst. Erről egy árva szó nincsen. Mert ez ciki. Az Isten nem lehet ilyen fénybe beállítani. Márpedig Isten ilyennek jelenti ki magát. Ő nem szégyenkezik emiatt. Meg beszélni kéne arról, ugye, hogy az ember mennyire nyomorult. Erről is beszélni kéne. Csak hát erről is, hát jaj. Mihelyis megszólalunk, azt mondják ránk, hogy ítélkezők vagyunk, és mit tudom én, hogy nem tudom, kinek képzeljük magunkat. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy az ember borzasztó állapotban van. És mi ez az állapot? Az az állapot, hogy istenkedik. Istenkedni akar az Isten fölött is, istenkedni akar a környezetén is, a családján is, istenkedni akar a saját élete fölött is. Mindenkit meghódoltatni maga előtt. Aki nem hódol be, azt agyonvágjuk, azt elkergetjük, leköpjük. Ha már nem tudjuk elérni, akkor halálra sértődünk, mert nem hajlandó nekünk engedelmeskedni, és a mi terveinket, meg a mi akaratunkat végrehajtani, pedig az úgy kéne, hogy legyen, mert mi úgy akarjuk. Vagy dühösek leszünk, és kiabálni kezdünk, mert akkor úgy kényszerítjük rá mindenkire az akaratunkat körül. Ez az istenkedni mindenki fölött, de még az Isten fölött is. Ez az embernek a legfőbb nyomorúsága, testvérek. Erről beszélni? Na hát ilyet ne. Mit mond? Hallgatom a rádiót tegnap. Mondja az okos pszichológus, hogy az embernek szüksége van pozitív énképre, mert a pozitív énképe teszi lehetővé, hogy sikeres és eredményes ember legyen. És akkor most jöjjünk ide ezzel a szöveggel, hogy te bűnös ember. Hát ez aztán mindent csinál, csak nem a pozitív énképet erősíti, pont lerombolja a pozitív énképet az emberbe. És akkor mit csináltok? Ássátok a sikertelen embereknek, vagy készítitek a sikertelen embereknek az utat ezzel a szöveggel? Nehogy már. És akkor nem beszélünk róla. Hogy annyira nyomorultak vagyunk, hogy Jézusnak kellett idejönni, azt a bűneinket magára vállalni, az átkot magára venni, a kárhozatunkat magára venni, hogy megváltson bennünket, mert nem vagyunk istenek. Nem voltunk, nem is leszünk soha azok. Csak nyomorult emberek vagyunk, akik megváltóra szorulunk. És nem az a siker titka, hogy az irítségünket, meg a haragunkat motivációként használjuk arra, hogy fölemelkedjünk és nagy karriert csináljunk. Mert ezt is mondják a pszichológusok. Használd ki az irítségedet arra, hogy sikeres ember legyél és másokat legyőzzél, mint motivációt. Hát az ember esze áll meg. A Biblia teljesen mást mond az irítségről, meg a haragról. Nem az, hogy pozitív motivációként kell kihasználnunk ahhoz, hogy másokat legyőzve, letaposva előre jussunk és magunkat fölemeljük. Kedves testvérek, nem beszélünk róla. Meg arról se beszélünk, hogy Jézus a bűneinket magára vette, meg hogy a vérét adta, mert hogy így engeszteli ki Isten. Hát miféle Isten az, akit így kell kiengeszteni? Ez egy gyerekbántalmazó, aki a saját gyerekét szegezi keresztfára azért, hogy ő kiengesztelődjön az emberek iránt. Tehát ez valami olyan botrány, testvérek, ami folyik a világban, hogy nem beszélünk ezekről a dolgokról, és az egyházak is elhallgattak. Nem szólnak semmit, se Isten szentségéről, se az engesztelő áldozat szükségességéről, se az embernek a végtelen nyomorúságáról. Inkább megfojtjuk egymást egy kanál vízbe, és uszítjuk egymásnak az embereket, azért, hogy mi istenkedhessünk. Tehát testvérek, aki belegondol ezekbe a bibliai dolgokba, az egyszerűen abszolút kezdi magát idegenül érezni ebbe a világba. De oda eljut az ember, hogy elkezd egyszer csak saját maga miatt megszomorodni. Hogy ki vagyok akkor én? Miféle ember vagyok én? És ez megint, hogy idegen ez a magunk fölötti megszomorodás a református kegyességtől, vagy a protestáns kegyességtől. Hát egyáltalán nem idegen, testvérek. Egyáltalán megint az énekeket néztem meg itt a mi református énekes könyvünkbe, ahol folyamatosan erről van szó, hogy amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje? A bűnért, melyet a szolgák elkövettek, az Úr fizet meg. Bűnünkért emberré lettél, a büntetést kiáltott helyettünk, és meghaltál érettünk a 332. énekbe. Hát én rád hogy nézhetek? Ó, megváltóm, reszketek, mert a világ bűne terhét, melyet most a bíró rád vét, sokkal neveltem életemben, te szenvedsz az én képemben. Bánatba merült lelkem hív bűneimért sírása, mert tudom, hogy helyettem, ki sokféleképpen vétettem, szenvedéd a vereséget. Nem idézem tovább. Én voltam az elveszett, aki halált érdemlett, kire gyászos éjszakat, értem, tetted ezt, Jézusom. Bibliából hiszem, tudom. Tehát testvérek, úgy vagyunk ezzel, hogy nézzük Jézus szenvedését és halált, és már a fájdalomnak és az együttérzésnek a könnyei megjelennek, de amikor még beleásunk ebbe a dologba, hogy pontosan miért történt ez az egész, milyen okból és milyen céllal, akkor az ember egyszerűen ott eljut saját magához. Én miattam és én értem is történt. Az én érdekemben, de én miattam is történt, és az ember ezt így, akkor megértjük, hogy mit mondott Jézus az asszonyoknak, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat sírassátok, és a gyerekeiteket. Ezért, mert miattatok történik ez az egész, meg a gyerekeitek miatt. Ti vagytok az okai, de a haszonélvező is ti lehettek. Tehát testvérek, a könnyeink, hogy így mondjam, a fájdalomnak, a szomorúságnak a könnyei egyszer csak átváltoznak a bűnbánatnak a könnyeivé. És ez az, amiről Pál írja a 2. Korintus 7-ben, hogy ez a megszomorodás az, ami Isten szerint való és Isten szerinti megtérés szerez az örök életre. És akkor a fájdalomnak és a bűnbánatnak a könnyei átváltoznak egyszer csak nagypénteken is a hála könnyeivé. És ez a harmadik dolog, amiről még hadd mondjak egy pár szót. Mert tényleg kérdés, hogy az Úr Jézus szenvedése és halála meg a bűnei miatt könnyező embernek mondhat-e bármi vigasztalót a nagypénteki esemény sor? Van ebbe a történésbe bármi vigasztaló, ami az együttérző fájdalomnak vagy a bűnbánatnak a könnyeit hála könnyekké változtatja, testvérek? Nos, hála Istennek, hogy van. Van. Valójában azt tesz hálássá minket, hogy az Úr Jézus szenvedése és halála nekünk bűnösöknek bűnbocsánatot szerzett, kegyelmet biztosított. És tudhatjuk, hogy érte megbocsátott nekünk, és szeret minket az Isten. Rólunk minden kárhoztatást elvet Jézus a kereszten. Nekünk nem hagyott ugye egy csepp mérget se jutott eszembe a Romeo és Júlia végéről, egy csepp mérget se hagytál nekem. Hát így nem. Nem hagyott egy csepp mérget se. Egy csepp isteni haragot se. Mindet kiitta. A poharat teljesen kiitta. Nem hagyott egy csepp poklot se nekünk, hanem teljes megbocsátást, irgalmat, kegyelmet, a mennyet biztosította nekünk az alkotónktól, a Szent Istentől. Értem, tette ezt Jézusom. Ennek a ténynek, testvérek, a befejezettsége, hogy ez megtörtént, ezt húznám alá, hogy tette, megtörtént, ennek a megváltásnak a befejezettsége, ez ott van a kereszten, amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett. Ez még nagypénteken hangzik el. Elvégeztetett. Nem akkor végződik el, amikor te elhiszed, hanem ott végződött el. A kereszten végződött el. Elvégeztetett. Ez a ige alak, az a tetelesztály. Ez azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra perfektumban ez kész. Bont, vége, befejeztem a küldetést, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. És lehajtja a fejét, és meghal. Már ez az elvégeztetett, hogy elvettetett rólam a harag, az átok, a poklom, ott Jézusomban. Nekem kegyelmet szerzett, megbocsátást az én alkotómtól, az én teremtőmtől, a Szent Istentől. Ez elhangzik nagypénteken, még akkor is, hogyha majd csak húsvétkor nyer igazán alakot, vagy akkor bomlik ki igazából ennek a tényszerű volta, mert a húsvét az az Isten igenje erre, amit Jézus tett. Igen, így van. Elvégeztetett. Akkor szökken teljes virágába a vigasztalásunk, de már itt van nagypénteken is, hogy elvégeztetett. És akkor ez is ott van a református énekeinkbe, kérdeztem így magamba. Hát persze, hogy ott van. Mikor Uram, a mérget elvévéd, ottan hatodszor mondtál ilyen igét, bételjesedett és elvégeztetett váltságnak dolga. 337. énekünkbe. És a húsvéti énekeinkben is ott van, hogy elvégeztetett. És akkor mit, akkor mi marad? Akkor mi marad nekünk? Az marad, testvérek, hogy elhiggyük mindezt. Elhiggyük mindezt. Elhiggyük a Jézus szenvedését és halálát, elhiggyük annak az isteni okát és célját, elhiggyük magunkra nézve, személyesen, hogy ez értem történt. És megragadjuk ezt az bibliai igazságot, az evangéliumot tulajdonképpen. És ha ezt megragadjuk, megragadtuk Jézust. De úgy is fogalmazhatom, ahogy aki hiszi ezt az egészet, az elkezdi kérni a bűnbocsánatot. 345. dicséretünkben az van, hogy Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, hozzád térő gyermekednek, atyám, kegyelmez. Aki hisz, az így szól. Aki hisz, az köszönetet mond, testvérek, az köszönetet mond azért, amit Jézus tett érte. Mint ahogy a nagypénteki énekeinek a visszatérő eleme ez a köszönetmondás, a hálaadás. Jézus, ki értünk szenvedtél, hogy éljünk, halálra mentél, neked szívből hálát adunk. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kínhalálod, nagy jót akar velem. Légy áldott oltár és áldozat, melyel Jézusunk értünk áldozott. A hálaadás, a köszönetmondás is jellemzi a hívőket. És nem csak a bocsánatkérés, és nem csak a háladás, hanem még a hívőket az is jellemző, hogy elköteleződnek Jézus mellett. Emellett a Jézus mellett, akiről tudjuk persze, hogy meghalt, és azt is tudjuk már, hogy föltámadt. Elköteleződik mellette. Odaadjuk neki a szívünket, és azt mondjuk, hogy követni akarunk téged. Engem így nagy szerelmedből, végy hozzád szent kegyelmedből, vegyek erőt keresztedből, és végbúcsút bűneimből. Ajánlom magam néked, sebeidbe szívemet vedd, ez keserves halálodért, melyet felvettél értemért, vedd szívemet mindezekért, lehessen maradás a szívemnek, s benned lakása. Ez az odaadás. Reád bíztam én ügyemet, élj Jézusom, élj lelkemet, megepedett bús szívemet, szegény árva bús fejemet. Hogyha ez megtörténik, testvérek, és hiszünk ebbe, amit tanít nekünk a Szentírás Jézus haláláról, akkor biztos, hogy bűnbocsánatot kérünk, és biztos, hogy hálát adunk, és biztos, hogy odaadjuk magunkat Jézusnak a követésére. És hogyha ezek történnek, akkor a fájdalomnak a könnyei és a bűnbánat könnyei a hála könnyeivé nemesülnek. És jöhetünk ilyenekkel most is az úrasztalához. Legyünk ilyen hívő szívvel Jézusunk vendégei ma itt, és majd egyszer örökké. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy megállhatunk ezen a nagypénteken is, és visszaemlékezhetünk arra, ami történt. Felidézhetjük az eseménysort. És önmagában ez az eseménysor is megrendítő. Még akkor is, hogyha nem filmen látjuk, hanem olvassuk szavak formájában a beszámolót. ha szépen lassan olvassuk és belegondolunk, akkor megdöbben a szívünk és összeszorul, látva azt a sok testi-lelki kint, amin átmentél. És köszönjük néked, hogyha emiatt fájdalmat is tudunk érezni. És köszönjük, hogy ez a fájdalom még tovább mélyülhet, amikor belegondolunk abba, hogy miért történt mindez. Hiszen a saját nyomorúságunkkal kell szembesülnünk. A magunk bűnösségével és vétkeivel, azzal, amit mi érdemlünk ezekért, az átkot, a haragot, a kárhozatot, és köszönjük, hogy mindezt észrevehetjük ott a kereszten, rajtad és benned, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy önmagunk fölött is megszomorodhatunk. És köszönjük néked, hogy ez a bűneink miatti megszomorodás, aminek te vitted el az árát, a következményét, hogy minket megszabadíts ezektől, ez hálára és hitre indít bennünket, bocsánatkérésre és önmagunk odaadására. Segíts, hogy ma is így legyen, segíts, hogy először vagy újra megtörténjen ez a bocsánatkérés, megtörténhessen a szívünknek a hálás köszönetmondása, és megtörténhessen az, hogy végtelen hálával és örömmel a szívünkbe fölajánljuk neked magunkat. Köszönjük néked, hogy ez a minimum, amit megtehetünk, azért, amit te érettünk, tettél. Kérünk arra, hogy áld meg most úrvacsorai közösségünket is, és adj magaddal üdvösséges találkozást, javunkat szolgáló, hitünket erősítő találkozást az úrvacsora jegyei révén is. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe, aki bírja egyházunk felhatalmazását, és hitben felkészült erre. Hirdetem, hogy holnap délután 4 órakor lesz gyülekezeti nagyszombati áhítatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Mindenféle szép dolgok hangzanak majd el, és így mehetünk át a nagypéntek szomorúságából húsvét örömébe. Szeretettel hívjuk a testvéreket, aki tud jönni a szeretet vendégségre, egy kis süteményt hozzon. Ezt kérjük. Vasárnap húsvét első napján és húsvét második napján, hétfőn délelőtt 9 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsorosztással egybekötve. Figyeljenek majd a testvérek, mert az órát állítani kell most a hétvégén, hogy pontos időbe tudjunk idejönni. Figyeljünk erre oda. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most testvérek, a 334. énekünknek a hátralevő verseit énekeljük el, mint egy úrvacsora osztásra készülődve is. Ó, kínok közt elenyészet, megváltóm a keresztfán.